Kedves hallgatom! A Jelenések könyve 3. részének 14. versében ezt olvassuk. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ez az egyetlen hely a Szentírásban, ahol Ámen az Úr Jézus Krisztus neve. Az Ézsaiás könyve 65. részének 16. versében levő szöveget így kellene olvasnunk. Az Ámen Istene. Az Ézsaiás könyve 7. részének 9. versében a hinni szó azonos az Ámennel. A 2. korintusi levél 1. részének 20. versében ezt olvassuk. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Az Úr Jézus az ámen, ő az utolsó szó, ő az alfa és az ómega. Ő beteljesíti Isten minden ígéretét, és megismerteti ezt a laodiceaiakkal, mert ez a gyülekezet elutasította Krisztus istenségét. Az ámen szó az egyetlen, amelyet az Úr Jézus kiemel az önmagáról adott látomásból az első fejezet alapján. A hű és igaz tanú. Ez azt üzeni, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus jelent ki és mond el mindent. Ebben a korszakban nagyon nehéz meghallani az igazságot. Bizonyára nem kapjuk meg a hírközlő eszközök, sem a kormány által. Az oktatási intézmények és a katonai intézmények is nagy agymosó központokká váltak. Kinek hihetünk? Van valaki, aki hű és igaz tanú, még a hitehagyás napjaiban is. Sok esetben nem hihetünk az egyháznak sem ebben a korban, a liberális egyháznak nincs üzenete erre az órára. Isten teremtésének kezdete. Ez azt jelenti, hogy ő a teremtő. Olyan korban élünk, amikor az evolúció mítoszát, az evolúciós hipotézist fogadják el széles körben. Egy egyetemi professzor magáévá tette az evolúciós hipotézist, és egyszer így szólt hozzám. Tényeket akarok. Tudományt akarok. Így válaszoltam. Várj egy kicsit. Csak két magyarázata van e világegyetem eredetének, amelyben te és én élek. Az egyik a spekuláció, mert senki sem volt ott, hogy lássa azt, és senki sem képes előállni a válasszal. A másik a kinyilatkoztatás, amit Isten igéje közöl. Nagyon őszintén szólva, közted és köztem az a különbség, hogy te elfogadod a spekulációt, én meg elfogadom a kinyilatkoztatást. Ami engem illet, úgy érzem, hogy szilárdabb talajon állok, mint te, mert annak a bizonyság tétele az enyém, aki teremtette a világot, és neki tudnia kellett valamit felőle. Az Úr Jézus az Isten teremtésének a kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Jelenések könyve 3. rész 15. és 16. vers. A többi gyülekezet esetében, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy tudok cselekedeteidről, akkor a jó cselekedeteket értette rajta. Ajánlotta őket a jó tetteik miatt. De az Úr Jézusnak nincs semmi elismerése erről a gyülekezetről. Itt csak ítélettel találkozunk. Még a cselekedetek sem jó tettek, hanem gonosz cselekedetek. Hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró. Ennek háttere abból a korból ismerhető fel. Lent a völgyben nehéz volt vizet találni Laodiceában. Amint ott álltam a romokon, dél felé néztem a frígiai hegyekre, amelyek némelyike nagyon magasra emelkedett. Június 1-én voltam ott, még mindig sok hó takarta azokat a hegyeket. A laodiceaiak vízvezetéket építettek, hogy a hideg vizet levezessék a hegyekből. Amikor a hegyekből elindult a víz, akkor jéghideg volt, de mire leért a hegyekből Laodiceába, lágymeleggé változott. A langyos víz nem a legjobb. Lent a völgyben, ahol a Likusz folyó csatlakozik a Meander folyóhoz, vannak a meleg források. A források annyira forrók, hogy gőzölögnek. A török kormány azokat ma is felhasználja különböző célokra. Megtudtam, hogy még inkább ki akarják fejleszteni annak használatát, mert bőségben van a meleg víz. Az a legforróbb víz, amit el tudsz képzelni, és a legnagyobb része csupán gőz. Mégis, amikor ezt a forró vizet fel akarták vinni Laodiceába, mire odaért a víz, többé nem volt forró, hanem lágymeleggé változott. Amikor az Úr Jézus ezt mondja a laodiceai gyülekezetnek, nem vagy sem hideg, sem forró, akkor tudja pontosan, hogy miről beszél. Langyos vizet ittak éveken át. A víz jéghidegen hagyta el a hegyeket, és a forráspontig meleg volt, amikor kimerítették a forrásokból, de mire megkapták, mindkettő lágymeleggé változott, és émeítő hatásúvá lett. Szerintünk egy kis jeget tenni a vízbe, és akkor lehet inni a vizet. De a langyos vizet nem nagyon szeretik az emberek. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ez a gyülekezet sem hideg, sem meleg nem volt, ezért kiköpte a szájából. A hideg gyülekezet ténylegesen azt a gyülekezetet jelenti, amely megtagadta a hit minden alapvető tanítását. Átadta magát a formalitásnak, és ténylegesen szembehelyezkedett Isten igéjével és Krisztus evangéliumával. Ma a liberalizmusban találhatod meg azt, hogy valósággal ellenállnak Jézus Krisztus evangéliumának. A forró beszél azokról, akik igazi lelki tűzzel és szenvedéllyel élnek, mint az efézusi keresztjének, jól lehet már ők is kezdtek eltávozni legjobb szeretetüktől. Isten lelke eljuttatta őket egy magas pontra a Krisztussal való személyes kapcsolatukban. De a laodiceai gyülekezet sem hideg, sem meleg nem volt, hanem csak lágymeleg. A forró és a hideg közt van a lágymeleg állapot. Azt mondanám, hogy ez bemutat nekünk sok mai gyülekezetet a nagy felekezetekben, amelyek eltávoztak a hittől. E felekezeteken kívül és belül sok gyülekezet igyekszik fönntartani a középutas álláspontot. Nem akarnak nyíltan kiállni Isten igéje és a keresztény hit nagy tanai mellett. Ugyanakkor nem akarnak úgy ismerté válni, mint liberális gyülekezetek. Ezért mindkét csoport közt a középúton haladnak. Megszakítottam a kapcsolatot néhány személlyel, akik mindkét irányban szélsőségeseknek bizonyultak, egyrészt mint szélsőséges fundamentalisták, másrészt mint szélsőséges liberalisták. Sokan közülük igyekeznek az utca mindkét oldalán járni. Ilyen állapot azonban nem képzelhető el. Ebbe belebetegszik az Úr Jézus. Őszintén megmondja, hogy kiköpi a szájából az ilyeneket. Megítélésem szerint ez a középutas módszer a legrosszabb képmutatásfajta. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Jelenések könyve, 3. rész, 1. vers. Az ilyenek a kegyesség láttatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 5. vers. A protestantizmus az elinduláskor vallotta a keresztény hit minden nagy tanítását. A nagy történelmi felekezetek hitvallásai csodálatos hitvallások. A Westminsteri hitvallás páratlan a maga nemében, de ma nagy mértékben elutasítja az az egyház, amely magának tekintette éveken át. A heidelbergi katekizmus csodálatos hitvallás, de vajon ki követi napjainkban? Ki hiszi el ezeket a csodálatos hitvallásokat ebben a korban? Az egyházaknak van bizonyos istenfélelmük, de megtagadják annak erejét. Az a nevük, hogy élnek, de halottak. Sem hidegek, sem melegek, hanem langyosak. Ez a mai egyház állapota. És sajnos nagyon sok úgynevezett fundamentalista, konzervatív gyülekezet is ide sorolható. Hála legyen Istennek, hogy vannak olyan gyülekezetek, amelyekre nem illik ez az osztályozás. Azonban teljesen döbbenetes és rémítő, amikor Jézus ezt mondja: kiköplek az én számból. Vajon ez úgy hangzik előtted, mint amit annak az egyháznak mond, amelyet magához emel? Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma, 14. rész, 2. és 3. vers. Nem gondolnám. Ezt az egyházat emeli magához az Úr Jézus Krisztus. De itt van egy egyház, amelyet csak kiköp lágy melegsége miatt. A lágy meleg víz megbetegíti a gyomrot. Az a véleményem, hogyha ma sok gyülekezetet megszólítana, ezt mondanám: megbetegítetted a gyomrom. Vallod, hogy keresztény vagy. Azt mondod, hogy szeretsz engem, de nem igazán gyakorlod ezt. Ez szívszorító üzenet ebben az órában, mert a laodiceai és a filadelfiai gyülekezet korszakában élünk. Mindkettő egymás mellett létezik, és nagyon sok megosztottság van ma a kereszténységben. Ez nem a felekezetekben, ez nem a római egyházban vagy a protestantizmusban áll fenn. A megosztottság azok között áll fenn, akik egyrészt hisznek Isten igéjében, követik azt, szeretik és engedelmeskednek neki, és azok között, akik azt elutasítják. Itt van ma a megosztó vonal. Mivel ezt mondod: gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Jelenések könyve, 3. rész, 17. vers. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok. Laodicea városa nagy gazdagságban élt. Feltehető, hogy Laodicea és Szárdisz volt az egész terület két leggazdagabb települése abban a különös időpontban. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Azt hitték, hogy a pénz a válasz az élet minden problémájára. A második világháború után azt feltételezték az országok vezetői, hogy a pénz majd megold mindent, és a pénzen barátokat és szövetségeseket lehet vásárolni, békét lehet teremteni, és meg lehet oldani a feszültségeket a világon. Nagyon őszintén mondom, hogy szerintem a pénzzel sokkal több bajt okoztak a világon, mint amennyit megoldottak. A gazdagság sohasem old meg semmilyen lelki problémát. A laodiceai gyülekezet is kipróbálta: gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. A laodiceai gyülekezet dicsekedett anyagi javaival. A szmirnai gyülekezet viszont szűkölködött az anyagiakban. Az a rabszolgák és szegények gyülekezete volt. Nem sok gazdag, nem sok nemes tartozott az ősegyházhoz. Pál az első korintusi levél első részének 26. versében ezt írja: mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. A mai egyház dicsekszik a nagy létszámmal, az előkelő emberekkel, a hatalmas tömegekkel, a nagy adományokkal és a díszes épületekkel. Idézek egy cikkből, amelyet J.O. Percy írt a Moody Monthly című lapban jó néhány évvel ezelőtt. 1884-ben a népesség 20%-áról, 1959-ben a népesség 35%-ára való látványos egyháztagsági növekedés azt jelzi, hogy az egyház tűzben égett Istenért. Vannak más jelzések is. Elődeink legmerészebb álmait túlhaladja a gazdagság. 1959-ben 5 milliárd dolláros jövedelme volt az egyháznak. Az építési programban 800 dollárt költöttek új egyházi építményekre. A tömegevangelizációs összejöveteleken emberek tízezrei vettek részt. A rádióval és irodalommal elért emberek száma állandóan növekszik. A világ gazdagsága a modern egyház mérőzsinórja. A lelki értékeket elveszítették a szem elől, vagy teljesen figyelmen kívül hagyták. Az egyház egészében véve nem csak földi javakban gazdag, hanem ténylegesen a vagyon felhalmozásának adta oda magát. Az embereket arra sürgetik, hogy végrendeleteiket az úgynevezett keresztény szervezetek javára írják meg. Egyes rádiós és televíziós programok és más keresztény szervezetek olyan terveket működtetnek és támogatnak, amelyek keretében pénzt teremtenek a támogatók luxus ellátása érdekében. Ellenőriznünk kell, hogy a keresztény szolgálata odaszánt pénzünket miként költik el. Amikor végrendeletet írsz, remélem, hogy pénzedet a keresztény szolgálatra hagyod, de bizonyosnak kellene lenned, hogy miután elmégy, az tényleg arra költik, amire hagytad. A nyilvántartás másik oldalán a laodiceai gyülekezet szánalmas állapota volt. Ez a legrosszabb állapotban levő közösség a 7 gyülekezet között. Nagyon sajnálatra méltó a lelki szegénység miatt. Nem tanulmányozza az igét. Nem szereti Krisztust, és nem tesz bizonyságot megváltó kegyelméről. Még a saját valós állapotára nézve is teljesen vak. Nem hordozza magán az igazság ruháját. A virginiai Arlington egyik lelkipásztora ezt a levelet tette közzé néhány évvel ezelőtt a gyülekezet hirdető tábláján. Ez nyílt levél egy átlagos kereszténynek. Kedves keresztény, azért írok, hogy lerázd a haszontalanság érzetét, amely magával ragadott. Többször is mondtad, hogy nem látod, Krisztus miként használhatna téged. A gyülekezetnek kell vállalnia a felelősséget azért, hogy így érzed magad. A gyülekezet sikertörténeti mentalitása került előtérve. Gyülekezetünkben a világ mértéke szerint ítéljük meg a nagyságot és a kicsinséget. Senki sem törődik azzal, amit Krisztus tett, érted. Elfelejtettük a keresztény bizonyságtételt és a vele kapcsolatos alapvető tényt, ami bátoríthatna téged. Isten azokat választotta ki, akiket a világ bolondoknak és a bölcsesség szégyenének nevez. Azokat választotta ki, akiket a világ gyengének és az erősek szégyenének tart. Azokat választotta ki, akiknek kevés az erejük, nem hírnevesek, de csak azért, hogy senki se dicsekedjék Isten jelenlétében. Amikor Jézus Krisztus kiválasztotta a tanítványokat, akkor nem az olimpikonok vagy a római szenátorok közt válogatott. Egyszerű embereket keresett meg, mint amilyen te is vagy. Némelyikük halászember volt, az egyikük politikai szélsőséges, közülük valaki vámszedő volt, akit kivetett a társadalom. De ezek az emberek felforgatták a római világot Krisztus nevében. Miként tették ezt? Népszerűség által. Nem voltak népszerűek. Rangjuk által. Nem volt rangjuk. Erejük Krisztus hatalma volt a Szentlélek által. Keresztény, ne feledd, hogy még mindig szükség van az átlag emberekre, aki Krisztus kezében felforgatják a világot. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy engem is kiválasztottál, és elfogadtál eszközödül. Add, hogy mindig kövessem akaratodat, és elvégezzem azt a munkát és szolgálatot, amit reám bízol ebben a világban. Amen.